Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Az elmúlt 2,5 évben gyakorlatilag megroppant az európai autógyártás gerince. A globális alapanyag és alkatrészellátó láncok összeomlása, a drasztikus drágulás és a növekvő infláció után most az általános energiahiány fenyeget a kontinensen. Csak hab a tortán, hogy az Európai Parlament mindennek ellenére foggal körömmel végrehajtatja a tagországokkal a legdurvább átmenetet a karbonsemleges autógyártásba. Így 2035-től kivezetik a gyártásból és a kereskedelemből a belső égési motorokat. Egy esetet kivéve, ha addig sikerül olyan szintetikus hajtóanyagot előállítani nagy mennyiségben, amellyel megvalósítható az előírt zéró kibocsátás. Számos multinacionális vállalat folytat kísérleteket a környezetbarát hajtóanyag előállítására. Közülük az egyik idén nyáron már megindítja az ipari előállítást is. A megvalósuló karbonlábnyom alapján majdnem 100%-os sikernek tekinthető a vállalkozás, azonban az új üzemanyag egyelőre drága lesz és nem készül elegendő belőle. Vajon megmentheti a belső égési motorokat az új eljárás? Kérdezem szakértőnket, Papp Lászlót. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát erre a kérdésre ma még nem lehet egyértelműen válaszolni. Minden esetre, ha megnézzük azt, hogy ezt a technológiát a Porsche fölkarolta, nem különben azért is, mert ők szeretnék ezzel biztosítani a 911-es modellnek a továbbélését. Minden esetre a kísérletek azt bizonyítják, hogy az ilyen módon szintetikus úton előállított benzin, gázolaj és egyebek, mert hiszen szénhidrogénekről beszélünk, ez egyrészt ennek az égése tisztább, mint a hagyományos ásványi eredetű hajtóanyagoknak. A másik érdekesség pedig az, hogy ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen az Európai Uniónak ez a döntése mit is jelent. Itt nem igazán zéró kibocsátásról van szó. Arról van szó, hogy azt mondták első körben, hogy olyan autót nem lehet majd forgalmazni Európában, ennek is lesz jelentősége, majd erre visszatérnék, amelyik széndioxidot bocsát ki. Na most itt ez rögtön torkon akadt sokaknak a torkán. Vagy
ez egyetem a villanyautónak a preferálását jelenti.
Igen, de aztán egy napra rá, hogy ez megjelent, ez az állásfoglalás, a szakemberek összeültek, mert azért szeretném kiemelni, hogy ezt elsősorban politikusok döntötték el, nem szakemberek. Író, aztán jöttek mellett, a szakemberek, és megállapodtak abban, hogy tekintettel arra, hogy ezek a szintetikus hajtóanyagok úgy készülnek, hogy a levegő széndioxid tartalmát egyesítik megfelelő katalizátorokban a vízből kivont hidrogénnel, és ezt égetik el a belső égési motorokban, tehát magyarul a légkörben nem lesz több széndioxid, mondhatjuk, hogy széndioxid semleges ez az e-fuel.
Hiszen a kipufogó gázt, ami széndioxid lesz részben, az újra vissza fogják termelni.
Természetesen, és ezután az Európai Unió kiegészítette ezt a döntését, hogy igen, nem bocsáthat ki széndioxidot, kivéve, ha ezzel az e-fuel-lel, tehát a szintetikus benzinnel, illetve gázolajjal működik az a motor. Hát ennek egyelőre egy akadálya van, illetve kettő. Az egyik, hogy pillanatnyilag az előállítás költsége úgy néz ki, hogy 10-szer annyiba kerül, mint mondjuk tavaly került a benzin. A másik pedig az, hogy egyelőre nem tudnak eleget csinálni belőle. Ennek az is a gátja, hogy ennek az előállításához bizony elég sok energia szükséges, tehát olyan helyre a földön értem ezt, olyan helyre kell telepíteni ezt a gyárat, ahol nagyon sok napenergia van.
És szélenergia is.
Az is, tehát ezeknek az energiáknak a segítségével állítják elő ezt a bizonyos szintetikus hajtóanyagot.
Azt is mondhatnám, hogy Észak-Európában nagyon sok a szélenergia, van napenergia is egyébként, de valami mégis Dél-Amerikában helyezték át az első üzemet, Chilébe. Talán itt valami környezetszennyezés is lehet a háttérben?
Nem egészen, hanem megnézték, hogy hol mennyire süt a nap, és némi infrastruktúra háttér is kell. Hát ez Chilében jött össze.
Tegyük hozzá, hogy a Porsche-n kívül még azért vannak cégek, akik belefolytak ebbe sok milliárd eurós költséggel. Többek között a Bosch, ugye, a ExxonMobil, a Siemens Energy, az Enel. Ezek a cégek vannak nyakig benne ebben a dologban. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy összesen 50 milliárd dollárról olvasni, hogy ennyit fordítottak eddig a fejlesztésekre, ami töredéke annak, amit az elektromos autózás fejlesztésére fordította az összes gyártó, szerintem az már 1000 milliárd euró fölött jár bőven. Tehát, hogyha ezt a pénzt erre az energiahordozóra fordították volna, vagy csak egy töredékét, akkor lehet, hogy messze előrébb járnánk, és sokkal korszerűbb hajtású autóink lennének.
Na, akkor most itt egy picikét álljunk meg, és tekintsük át, próbáljuk meg áttekinteni teljes mélységében ezt a technológiát. Az egyik az, hogy az előállításhoz, említettem már, hogy vizet használnak. Igen ám, de ehhez csak édesvíz alkalmas, és mint tudjuk, a föld vízkészlete hiába hatalmas, annak csak nagyon elenyésző része édesvíz. Hát ezt valahogy még meg kell oldani. A másik. Tulajdonképpen azáltal, hogy a belső égési motorokat megtartjuk, azokat a negatívumokat is megtartjuk, ami például az olajcserével jár és az egyéb szennyezésekkel, hát ezzel szembe kell nézni, ugyanakkor pedig azt tegyük hozzá gyorsan, hogy mostanra ezek a belső égési motorok annyira kifejlődtek, hogy bizonyos koszos levegőjű városokban egy nagyon jó belső égési motorral közlekedve a kipufogó csőből tisztább levegő jön ki, mint annak a városnak a levegője.
De volt konkrét németországi teszt, ha jól tudom, nem Stuttgart, hanem Kelet-Németországban.
De akár Stuttgartot is mondhatnám.
Igen, és ugye elég sok dízelautót engedtek egy nap az utcákra, és mérték minden kipufogó gáznak az összetételét, és tisztább volt, mint a kocsi orrán beáramló levegő.
Bizony, ez így van. Tehát az, hogy van egy egész világon elterjedt, működő technológia, ami bizonyított tulajdonképpen a világnak szinte az összes felhasználási helyén. Ez azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy mindenképpen szükségünk van alternatív hajtás kifejlesztésére, de amíg a megfelelőt nem találjuk meg, ezt az időszakot át fogjuk tudni hidalni ezzel a most úgy néz ki, hogy alkalmas technológiával.
Ez szerint akkor nem hosszú távon biztosítja a belső égésű motorokkal szerelt járművek túlélését ez az elektronikus úton létrehozott új hajtóanyag?
Hát most mi az, hogy hosszú? Egyelőre azt kell látni, hogy a pillanatnyi elektromos autó technológia nem alkalmazható a világon mindenhol.
Hát Európán kívül, meg az Egyesült Államokon kívül nagyon nincs is. Japánban is most
Kínában kezd... egyre több van, mert ott már
bocsánat, Kínát azt elfelejtették. Igen, tehát az oké, rendben. Kína egyébként az első a világon ezen a téren. Na de nézzük meg azon kívül még Közel-Keletet, Távol-Keletnek bizonyos részeit, Afrikát, Dél-Amerikát, azért ott egész más a tendencia.
Na tulajdonképpen két dolog szerintem, két dolog hátráltatja az elektromos autózás elterjedését. Az egyik természetszerűen az infrastruktúra, erre majd még kitérnék később, ha lesz rá alkalom. A másik pedig ennek a technológiának a hőmérsékleti alkalmazhatósága. Itt arra gondolok, hogy vannak olyan országok, most tekintsünk el a felsorolástól, ahol bizony télen mínusz 40 fok is van. Az elektromos autóról pedig azt kell tudni, hogy mínusz 10, mínusz 20 Celsius fok alatt nem működik. Tehát magyarul, hogyha az akkumulátor hőmérséklete ez alá esik. Erre mondta az Audi, hogy hát fűteni kell, de ehhez az kell, hogy mindenhol, ahol megállok ezzel az autóval, és mondjuk éjjelre leállítom, ott legyen egy konnektor, amiben rögtön bele tudom dugni, és fűti éjszaka.
Ha jól tudom, Norvégiában fűtik éjszaka a elektromos autókat, amelyeket töltenek. Tehát olyan kutak vannak.
Azért én megnézném, hogy az északi sarkkörön túl, hiszen Norvégia még oda is terjed.
Ott nincsen elektromos
autó. Na, erről beszélek. És a másik, ha ránézünk a földgömbre, azt látjuk, hogy Európa elég kis részét foglalja el a földgömb teljes egészének. Na és most mi van akkor, hogyha Európában megtiltják ezeket a széndioxid kibocsátású technológiákat? Hát ott van még a világ többi része, ahol még az infrastruktúra sincs meg, és semmilyen feltétele nincs meg annak, hogy elterjedjen az elektromos autó.
Szándék sincs rá. De most kanyarodjunk vissza erre az új üzemanyagra, mert ez az e-fuel-nek nevezett valamire, amit ugye most elkezdtek már gyártani nagyobb tételben, mert hogy azért mégiscsak ez az egyik kivezető lehetősége ebből a csapdahelyzetből, amiben van Európa, az európai autógyártás. Ráadásul ugye európai autógyártás, ha nem tápászkodik föl hamarosan, akkor összeroppan teljesen, elveszíti a vezető pozícióját a világban. Tehát, ahogy említettük, ugye több gyár is foglalkozik, több multinacionális cég is ennek az új szintetikus üzemanyag előállításával. A Porsche egyébként azt mondja, hogy első évben idén 130 ezer litert fog előállítani, 2024-ben már 55 millió liternél szeretne tartani, 2026-ban már 550 millió litert szeretne előállítani. Ez azért érdekes, például az Egyesült Államokban 510 milliárd liter a tavalyi üzemanyagfogyasztás. Igazából ez is csak Európára fog koncentrálni, azt hiszem, ez a szintetikus üzemanyag.
Egyelőre, igen.
A Porsche szerint 10 dollár körül lesz az 1 liter jelen pillanatban. Hogyha ugye fölfut a gyártás, akkor ez levehető 4,5-7,5 dollár közé literenként, adómentesen. Erre még rárakódnak dolgok. A Bosch is gyárt hasonló üzemanyagot, egy nagyon komoly beszállítója az autógyártóknak. Az ő kalkulációjuk szerint jövedékautóval, nem, adóval nem számolva literenként durván 1,2 euró, 1,2 és 1,4 euró között lehet majd, tehát durván 600 forint alatt van bőven az üzemanyag. Hát erre aztán rárakódik mindenféle, ami egyébként a benzinre és a dízelre is rárakódhat. És aztán van még egy harmadik számítási módszer, azt meg kell keresnem, a puskáznom kellene, ott pedig 2 dollárban állapítják meg egyébként a jelenlegi üzemanyag árat.
Igen, hát hogyha megnézzük azt, hogy ma Európában mennyiért adják a benzint azokban az országokban, ahol nincsen támogatás, nincsen ársapka, tehát nincsen ilyesmi, semmi, akkor azt kell mondjam, hogy igen rövid időn belül versenyképes áron tudhatják előállítani. Hát persze itt attól is függ, hogy az államok mennyire, hogy úgy mondjam, akarják megsarcolni ezt a fajta hajtóanyagot, mert én azt hiszem, hogy nagyon közel vagyunk most már a fájdalom küszöbhöz. Bizonyos cinikus közgazdászok szokták azt mondani, hogy az ABC anyagoknak akármeddig lehet emelni az árát, tehát az alkohol, a benzin és a cigaretta, azt mindig meg fogják venni. Én azonban azt mondom, hogy igenis létezik fájdalom küszöb, már nagyon közel vagyunk hozzá.
Egyébként most készült egy tanulmány itt az európai parlamenti döntésre időzítve, egy Transport and Environment nevezetű cég tanulmánya, amely arról szól, hogy 2030-ban vásárolt szintetikus üzemanyagot használó járművek teljes élettartama alatt csupán mindössze 5%-os megtakarítást biztosíthat a széndioxid kibocsátás terén a hagyományos benzinnel szemben az a szintetikus üzemanyag. Csupán 5%-ot.
Nem ez a probléma, én állítom. A probléma az, hogy amit most közellenségnek kiáltottak ki, nevezetesen az autózást. Hogyha az autózásnak nulla lenne a kibocsátása, széndioxid kibocsátásról beszélek most, akkor az a világon alig lenne mérhető. Mert nem ez a fő széndioxid kibocsátó, de ezt támadják a legtöbbet, erre fordítanak a legtöbb pénzt, és ennek van ezek szerint a legkisebb eredménye.
Hát igen, mert a fegyver és a gyógyszeripar mellett, talán most már számítástechnikát is érthetjük, a chipipart, az autóipar a hatalmas lehúzó terület.
Igen, tehát ha megnézzük azt, hogy hol van a legnagyobb széndioxid kibocsátás, koncentráljunk csak erre, akkor azt kell mondjam, hogy az energetikai ipar, az még mindig a Föld nagyon sok országában felelős a széndioxid kibocsátás nagy részéért, és ezért nem igaz az, hogy az elektromos autók nulla kibocsátásúak, valamint sajnos az a helyzet, hogy a mezőgazdaság, kérem szépen, amikor megtermelik nekünk embereknek az élelmiszert, ennek van hatalmas kibocsátása.
Látjuk Hollandiában, mi hova jut a dolog, lassan éles lőszert is használnak a tüntetőkkel szemben, hiszen ott a szarvasmaratenyésztést szeretnék visszaszorítani. Vannak országok, ahol már adóval terhelnék a húst.
És most mondok egy érdekeset. Kérem szépen, az építőiparban felhasznált beton. Ha 1 tonna betont meg előállítanak, az 1 tonna széndioxid kibocsátásával jár. Erről eddig senki nem beszélt. Én is egy olyan interjúban olvastam, hogy az interjú adó szakemberben megbízom, mert a Pannon Egyetemnek a rektoráról beszélünk. Hát olyan dolgokat mondott, hogy még jó, hogy ültem, mikor olvastam ezt. És azt mondja, hogy ráadásul a betonnal másba is van, az építkezéshez feltétlenül szükséges, a betonhoz használt homok, gondolnánk, hogy ó, hát a Szaharában van elég, persze, csak nem alkalmas az építkezéshez, kizárólag a folyami homok, és maga a cement, amit ehhez föl kell használni, az se korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre.
A hegyekben van, el kell bontani, aztán nem lesz területünk.
Egy idő után ennek is vége lesz.
Kanyarodjuk vissza a szintetikus üzemanyaghoz. Mitől ígéretes ez a hajtóanyag azért, hiszen nagyon nagy pénzeket ölnek bele, és hát láthatóan az Európa Parlamenti döntés is utal ennek a lehetőségére. Egyébként hozzáteszem, hogy a Németország egyik kormánytagja, azt hiszem pénzügyminiszter vetette ezt föl, hogy nem járulnak hozzá, hogy már a német kormány, hogy kivezessék teljesen a belső égési motorokat, mert olyan ígéretes kutatások folynak a szintetikus üzemanyaggal, amelyhez ragaszkodik az autóiparuk.
Jó, hát akkor nézzük meg ez erről az oldalról. Az egyik az, hogy a gyártásban autókat még egy darabig fognak gyártani, úgy néz ki. Tehát ott is a munkahelyekről, ha beszélünk, akkor annak meg kéne maradnia. Ennek egy része a motorok előállítása. Lehetséges, hogy ez csökkenni fog, vagy középtávon akár meg is szűnik, de akkor másfajta motorokat fognak csinálni, tehát itt nincs probléma.
De változtatni kell a mostani technológián?
Hát, hogyha a belső égésű dugattyús motorok gyártása abba marad, akkor az arra fordított munkaerő úgy tűnik, hogy felesleges lesz. Sokan azt mondják, hogy az elektromos hajtás előállítása kevesebb embert igényel, ez sincs kizárva.
De a szervizelés lehet, hogy többet.
Minden esetben, még talán az sem, itt az akkumulátor a probléma, mert azt viszont nagyon kellene gyártani. Gyorsan tegyük hozzá, hogy sajnos a mai technológia igen környezetszennyező. Na de itt van a másik fele. A kész járművek üzemeltetéséhez megvan az infrastruktúra. Semmit nem kell rajta változtatni. Ráadásul az autógyártás során sem kell semmit változtatni attól, hogy most szintetikus benzinnel vagy gázolajjal akarom üzemeltetni.
Nem esünk abba a hibába, mint például a bioüzemanyag bevezetésekor. Emlékszel rá, hogy akkor ugye nagyon nagy jövőt jósoltak neki. Itt Magyarországon is 40 bioüzemet szeretett volna az akkori kisgazda miniszter előállítani, vagy kitelepíteni Magyarország különböző részén, aztán ez bedőlt ez a dolog, mondván, hogy élelmiszert kell felhasználni, és ez fölveri az árakat, meg hát éhínséghez vezet a földön, hogyha ez elterjed, másrészt pedig ugye a motorokat át kellett alakítani bizonyos mértékig, hiszen a különböző műanyag és gumi egységeket újrakra kellett cserélni, ami költséget jelentett.
Van ezzel más probléma is, nevezetesen az, hogy ennek az etanolnak, mert erről beszélünk, a kémiai stabilitása bizony elég gyenge lábakon áll, 3 hónap a szavatossága, de már 1 hónap után elkezd bomlani. Egyébként a kormányzatban most is hallottam már olyan véleményt, hogy helyezzük a hangsúlyt inkább az élelmiszer előállítására.
Ezt maga Orbán Viktor javasolta egyébként.
Pontosan. És ráadásul itt még nem is esett szóba, vagy nem jött szóba az, amit én a saját járművemnél tapasztaltam, hogyha, mert hát én veteránozni is szoktam, hogyha benne hagyom néhány hónapig a tankban, akkor az egyik az, hogy megrozsdásodik a tank belülről, a másik pedig az, hogy néhány hónap állás után atomjaira kell szedni a karburátort, mert nem tudom elindítani, mert eldugul. Kész. Tehát magyarul én azt mondtam, és ebben teljesen egyetértek a kormányzattal is, hogy az etanolt ki kell vezetni, és inkább élelmiszert kell termeszteni azon a területen az embereknek.
Hát most is 8% körül van, azt hiszem, a keverés. 10, már elérte a 10-et.
Igen, hát a kutaknál van E5-ös, E10-es, na most szerencsére az E5-ös, ez a 100-oktános, amit ugye szabadon és drágán lehet vásárolni, nem ez az anyag van benne. Az E10-esben viszont 10% etanol, ahogyan azt az Európai Unió keményen elő is írja. Tehát itt nem az a probléma, hogy mi változtatni akarnánk, az kevés. Sajnos az Európai Uniót kéne meggyőzni, ami a világ legnehezebb dolgai közé tartozik.
Ha már a keverésnél tartunk, ezt a szintetikus üzemanyagot nem érné meg bekeverni a jelenlegi üzemanyagba?
Ez is történik. Tehát az a bio vagy e-fuel, amit most Argentinából Németországba szállítanak, az bekerül a benzinhálózatba. Uh-huh. Igen.
Tehát akkor ez...
Már most is.
Hát akkor gyakorlatilag kiszoríthatja ezt a bioüzemanyagnak.
Hát ahhoz valami nagyságrendekkel többet kellene előállítani. Hát minden esetre én nagyon örülnék, ha ez így történne, és még egy kicsit visszatérve erre, azért nem tartok tőle, hogy probléma lesz ezzel az e-fuel-lel, mert az etanollal szemben ez sokkal tisztább, az égése is tisztább, legalább 20%-kal kevesebb káros anyag jön ki a kipufogó csövön, tehát semmiféle olyan veszély nincs, mint az etanolnál adott esetben volt.
Már csak egy kérdés maradt itt a végére, hogy lehet-e konkurense ennek a szintetikus üzemanyagnak, tehát az e-fuelnek, például a gázhajtás? Mert ugye arról is beszélhetünk, hogy az Unió szerint most az is megkapta a zöld jelzést, nem csak az atomenergia.
Jó, hát itt a gázzal kapcsolatban inkább az energiaszektorra gondoltak, amikor szabad, vagy nem nevezték károsnak.
Nem mondták ki, hogy melyik.
Nem mondták ki szerencsére. Na, a helyzet az, hogy míg a benzin és a gázolaj esetében megvan az infrastruktúra, semmit nem kell vele csinálni. Addig a gázhajtáshoz némelyik országban meg kell csinálni. Például Magyarországon is. CNG kút egy darab van, még egyszer mondom, egy darab van Magyarországon, ami elérhető. Hát ezen kellene változtatni, és az óriási pénz.
Igen, de hogyha csak Chilében állítanak elő egyenlene e-fuelt, akkor mi lesz az európai autóiparral? Hogyha ide lehetne hozni Európa különböző részeire az előállítását, vagy Észak-Afrikára, ott van napsugárzás, van szél, közelebb is van, akár csövön is, vagy kábelen is át lehet hozni a termék, tehát közel lenne a gyártáshoz. Nem lenne nagyobb lehetőségünk ahhoz, nyilván, hogy hamarabb ellássuk a piacot?
Nyilván az irányzat az, hogy közelebb hozni. Egyelőre ott telepítették ezt, mert az energia, rendelkezésre álló energia, ugye napról beszélünk elsősorban, az megvan, de hát a szállítási távolság igen nagy. Biztos, hogy ez fog változni a közeli jövőben, mert hogyha most megtörtént ez a döntés az Európai Unió részéről, van a dolognak jövője, megéri befektetni, meg is fog történni. És mint ahogy már most is látunk erre utaló jeleket.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök Papp László műszaki szakértőket hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Kelly ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.